Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa római egyházmegye gyűléséhez. Éljetek jobban az egyház szociális tanításával. Kelet kereszténységének szinódus értelmezése a római egyház szinodális tanácskozásán. Stúdió beszélgetés Szabó Péter görögkatolikus világi kánonjogásszal. Ferenc pápa római egyházmegye gyűléséhez. Éljetek jobban az egyház szociális tanításával. A lateráni székesegyházban találkozott Ferenc pápa október 25-én pénteken este a római egyházmegye papi és világi képviselőivel, akik az 50 évvel ezelőtt, 1974-ben tartott a keresztények felelőssége a Caritas és az igazságosság elvárásaival szemben Róma városában című találkozóra emlékeztek, de figyelmüket inkább a jelen kihívásaira összpontosították. Ferenc pápa résztvevőkhöz intézett beszédében az egyház szociális tanításának hatékonyabb hasznosítását kérte tőlük. A 2023-as pápai évkönyv adatai szerint a 3.160.000 lakosú főváros 2.592.000 katolikus hívője, ez 80%-ot jelent, 331 plébánia és 245 missziós állomás területén él, akiknek lelkipásztori ellátásáról 860 római lakosú és 1820 rezidens pap gondoskodik, 3567 szerzetes és 22730 szerzetes nővér segítségével. A lateráni bazilikát megtöltő mintegy 500 világi és papi szerzetesi egyházmegyei küldött az Egyenlőségek és Egyenlőtlenségek címmel folytatott egyházmegyei állandó kurzus befejezéseként találkoztak a Szentatyával. Délután meghallgatták Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynökének átfogó értékelését a római egyházmegyének Caritas és szociális tevékenységéről. Baldassare Reina bíboros, akit a Szent Atya ez alkalommal nevezett ki a lateráni Szent János székesegyház főpapjának, beszédében felidézte az említett 50 évvel ezelőtti találkozót, amelyet hatodik pápa alatt Ugo Poletti bíboros, a pápa akkori római helynöke hívott össze. Az 1974-es római egyházmegyei találkozót a nép a Róma bajairól szóló tanácskozásnak keresztelte át, mely a maga nemében mérföldkő volt, és 9 évvel a II. Vatikán zsinat után annak első és valódi megtestesülését jelentette a római egyház mindennapi életében. A Szent Atya beszédében a kérdésfelvetések és a hallott ige nyomán három szempontra reflektált, amelyek az örömhír vitele a szegényeknek, a szakadások orvoslása és végül a remény elvetése. Első feladat, hogy az örömhírt elvigyük a szegényeknek.
Portare ai poveri il lieto annunzio.
Mert szegények mindig lesznek velünk. Ők Krisztus teste, mint egy szentség, és őt teszik láthatóvá számukra. Ezért is kell a velük való találkozáskor a szemükbe nézni, kérte a nyomatékkal a pápa. Jézus nem adott egy mágikus megoldást a problémájukra, de kérte, hogy vigyük el nekik az örömhírt, vagyis, hogy az Isten szereti őket, értékesek az ő szemében, és méltóságuk, amit a világ sokszor sárba tipar, szent az Isten szemében. Ezért a szegény soha nem egy szám, nem egy probléma, még kevésbé selejt. A pápa elégedett sok személy munkájával a római egyházmegyében, hiszen számos önkéntes, Caritas munkatárs és egyéb szervezet elkötelezettje szenteli magát a szegények szolgálatára. Sokan közülük csendben dolgoznak, mégis látni kell, hogy a szegénység kérdése sürgető egyházi feladat. Az egyház arra hivatott, hogy olyan stílust öltsön magára, amely a középpontba helyezi a szegénység különféle típusait, akik élelemben és reményben szegények, akik igazságra éhesek, akik a jövőt szomjazzák, és akik igazi kapcsolatokra szorulnak. Másodjára említette a pápa, hogy össze kell varni a szakadást, vagyis orvosolni kell a bajokat.
Ricucire lo strappo.
A nagy társadalmi szövet elszakadt mára az egyenlőtlensége következtében. Ennek jele, hogy miközben ebben a városban is tonna számra dobnak ki élelmet hulladékként, addig családok sora nem tud mit enni, és sokszor éttermek hulladékai közt keresnek ennivalót. Míg lakások ezrei állnak üresen, addig ezrével alszanak emberek a járdákon. Míg a gazdagoknak minden orvosi ellátása rendelkezésükre áll, addig a szegények nem jutnak hozzá méltó ápoláshoz. A szakadás orvoslásához kötelezzük el magunkat olyan szövetségek kiépítése mellett, amelyek az emberi szemét és méltóságát helyezik a középpontba. Ehhez együtt kell működnünk, össze kell hangolni a különbségeket, és mindenkinek meg kell osztani a már megkapott ajándékot és küldetést másokkal. Ez növeli a párbeszédet az intézményekkel és egyesületekkel, az iskolával és a családdal, a generációk között, vagyis párbeszédet kell folytatni mindenkivel, még a másként gondolkodókkal is, ajánlotta és sürgette a pápa. A párbeszéd türelmet igényel, főként az előítéletekkel és a közömbösséggel szemben. Ferenc pápa nyomatékkal kérte, hogy jobban becsüljék meg az egyház társadalmi tanítását a lelkipásztori gondozásban és a katekézisben. A harmadik lépés a reménység elvetése,
Seminari Esperanza,
amelyre a közelgő jubileum is kötelezi az egyházat. A jubileumot meghirdető bullájában a pápa mindenkit arra kért, hogy gondoljon a remény jegyében a béke, az emberi élet, a betegek, a rabok, a migránsok, az idősek és a szegények javára. Ehhez a remény konkrét művei szükségesek. A sok nehézség láttán azonban ne bátortalanodjunk el, mert a keresztény remény mindig aktív, hisz az a bizonyosság élteti, hogy az Úr vezeti a történelmet, és hogy vele és benne fel tudjuk építeni azt, ami emberileg lehetetlennek tűnik. A remény soha nem csal meg, szögezte le a pápa.
La speranza non delude, non delude mai.
Beszéde záró részében pozitív példákat emelt fel. Ebben a városban voltak férfiak és nők, akik nem csak nézték a problémákat, hanem cselekedtek is. Köztük sokan papok, a remény igazi emberei, mint például Don Luigi di Liegro, aztán sok világi hívő,
penso anche a tanti laici,
akik vetni kezdték a reménység magvait, bízva abban, hogy majd valaki más gondoskodik arról a kis magról, amíg nagy fa nem lesz belőle. Merjünk tehát cselekedni, merjünk tehát új folyamatokat elindítani. Tegyük ezt a francia költő Charles Peggy reményről szóló verse nyomán. A hit hűséges jegyes, a szeretet anya, a remény gyermek a semmiből. Mégis ez a gyermek halad keresztül az egész világon, zárta Ferenc pápa a Római Egyházmegye papi és világi képviselő intézet beszédét péntek este a Lateráni Szent János Bazilikában. Kelet-kereszténységének szinódus értelmezése a Római Egyház szinodális tanácskozásán. Stúdióbeszélgetés Szabó Péter görögkatolikus világi kánonjogásszal. Az októberi szinoduson tanácskozó magyar részvevőket rendre megszólaltató sorozatunk utolsó vendége Szabó Péter görögkatolikus világi kánonjogász, aki Budapesten és Nyíregyházán is tanít. Mint a kereti kánonjog, immár nemzetközi szinten is ismert szakemberét hívták meg a szinódusra, ahol szakértőként vett részt. Most hallgassák meg a vele készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Szabó Péter görögkatolikus kánonjogászt, aki a szinóduson részt vesz, világi teológus, Budapesten Nyíregyházán tanít, egészen különleges szerepet is betöltött itt a szinóduson, erről majd a későbbiekben szólunk. Isten hozott, kedves Péter!
Köszönöm!
Mindenek előtt arra szeretnék rákérdezni, hogy ez a szinodalitásról szóló szinódus, ugye a görög szinhodosz fogalmát használja, hogyan értették a szóalkotó görögök, meg a használatot gyakorló görögök az egyház hajnalán?
A szinodus kifejezés, atya, ahogy te is utaltál rá, az egyház híveinek a közös cselekvésére, közös tevékenységére utal. A görög szó etimológiailag az együtt menetelésnek a szinonimája, gyakorlatilag Isten népe, a püspököktől a papságon keresztül a hívekkel együtt járja az egyháznak az útját, amely Krisztusra irányul, az üdvösség elérésére törekszik.
Ennek milyen kánoni jogi formája alakult ki a keleti egyházakban?
A szinodalitásnak a jelensége a második évszázadra nyúlik vissza. Az első gyűlések, püspök gyűlések a 170-es, 180-as években nagyon korán, Kis-Ázsiában részben egyházfegyelmi problémákkal foglalkoztak, részben teológiai problémákkal. A szinodalitás igen sokszínű formát öltött az évszázadok során. A keleti egyházakban például a tartományi zsinatok mellett, amelyek ezek az első összejövetelek voltak, megjelentek a szinodusnak állandóbb formái is, elsősorban Konstantinápolyban, ahol a városban tartózkodó püspököket is rendszeresen összehívták tanácskozásra. A későbbiek során pedig az egyes ortodox egyházakban, autokefál egyházakban a szinodalitásnak helyi formái alakultak ki. Voltak olyan gyűlések, amelyek csak püspökökből álltak, és voltak olyan gyűlések is, mindmáig vannak olyanok is, amelyek a püspököket és a papokat, világi híveket együtt foglalják magukba.
Amikor a püspökök összejöttek és adott kérdésekben döntést hoztak, akkor azért tekintettel voltak mindig az Isten népére. Hogyan vettek mintát az Isten népének a véleményéről? Mi az, ami megegyezik az egész egyházat vezető lélek által jelzett úttal, és mi az, ami eltér attól?
Kétségtelen igaz az, hogy a recepciónak meghatározó szerepe volt a zsinatok utólagos értékelésében. Tehát szemben a mai gyakorlattal, ahol a pápai rekogníció vagy az apostoli szentszék által adott előzetes felülvizsgálat biztosítja azt, hogy egy zsinati rendelkezés vagy szövegtervezet összhangban legyen az egyház tradicionális tanítását, az első évezredben ez még nem létezett, ezért a zsinatoknak az értékelését az egyház maga végezte utólag a recepció formájában. A befogadás formájában is, ebben az Isten népe is szerepet játszott.
A latin egyház részint ezt az utat járta, hiszen nem volt különbség az első 4-5 században, lényeges különbség egyházjogilag. Kialakult a fogalom is, meg a benne lévő más jellegű tartalom a konciliummal. Hogyan értelmezhető, amit mi zsinatnak fordítunk a latin katolikus egyháznak a konciliuma, mint a pápa alatti püspök összejövetele?
Különböztetnünk kell a zsinatok tekintetében az egyetemes zsinatok és a részleges zsinatok között. A részleges zsinatoknak is számos megjelenési formája alakult ki. Az egyház története során voltak olyan részleges zsinatok, amelyekben a világiak jelentős szerepet játszottak, a frank uralkodó például, ugye bizonyos vegyes zsinatok. A zsinatoknak a mai képére tekintve azt mondhatjuk, hogy a részleges zsinatok azok hasonlítanak a keleti püspöki szinodusokra, illetve hasonlítanak a keleti egyházi gyűlésekre, és vannak olyan vonások, amelyekben a zsinatok a keleti döntéshozatali szinodusokhoz hasonlítanak, mert törvényeket hozhatnak, de vannak olyan vonásai is a zsinatoknak, ahol ezekre az egyházi gyűlésekre, mert vegyes összetételűek.
Mi a lényeges különbség egy koncílium és egy szinódus között?
Ha a részleges zsinatokról beszélünk, akkor a lényeges különbség, a keleti szinódus az csak püspökökből áll, nincsenek világi tagjai. Hatályos jog szerint a latin részleges zsinatoknak lehetnek, ez az egyik differencia, hanem papok, szerzetesek és világi hívők is, az utóbbiak részvétele fakultatív, tehát a püspökök döntésétől függ, de ez lehetséges. A részleges zsinatok viszont a püspöki szinódussal szemben az egyházi gyűlésekre is, ezt vagy pátriárkai gyűlésnek, vagy metropolitai gyűlésnek hívják, azokra is hasonlítanak más szemszögből, tudnilik, hogy azok vegyes összetételűek. A keleti rendszerén azt gondolom, hogy annyival szerencsésebb, hogy külön választja a döntéshozatali funkcióval rendelkező szinódusokat, meg a tanácskozásra szolgáló vegyes összetételű egyházi gyűléseket. És ez az intézményes különállás segíti azt, hogy mind a két funkcióját az egyház könnyebben rendeltetésszerűen tudja gyakorolni. Hogyha összekeveredik egy intézménybe, vagy egyesül egy intézménybe a döntéshozatali jogkör, meg a tanácsadói jogkör, az egy kicsit nehézkesébbé teszi a működést, emiatt nem hívják össze a részleges zsinatokat. Tehát elő van írva, hogyha időszerű, akkor ilyeneket tartani kell, de igen ritkán fordul ez elő.
A II. Vatikáni zsinat végén 6. Pál pápa létrehozta, és gyakorlattá is tette igazában az ő pápasága alatt a szinódus intézményét. Utódai folytatták ezt, és elérkeztünk most a tavalyi és a mostani szinódushoz, amit Ferenc pápa hívott össze a szinodalitásról. Lehet látni itt egy fejlődést. Itt most elérkeztünk egy olyan szinódushoz, amelyik nem adott témára reflektál, ifjúságra, vagy az evangelizációra, hanem magára, módszerre, és itt vagyunk helyben, és akkor most már a szinódusról szeretnék magáról kérdezni. Te is, miként a többi szinódusi részvevő, rendszeresen és kemény munkával részt vettél ezen a egy hónapos meneten. Mi volt a te sajátos szereped ezen a szinóduson?
A szinódusi szakértőknek az egyik feladata az, hogy a felmerülő szakmai kérdésekre igyekezzenek választ adni a szinódusi tagoknak, mivel köztudott rólam, hogy keleti katolikus vagyok, gyakran érdeklődtek a keleti egyházaknak a sajátosságai iránt. Felmerült az a kérdés, hogy a keleti egyházak, a keleti katolikus egyházak például hogyan illeszkednek a katolikus egyház egészébe. Ugye nagyon érdekes az, hogy korábban ezeket inkább szociokulturális jelenségekként, közösségekként tartották számon, a II. Vatikáni zsinat nyomán viszont egyértelművé vált, hogy egyházként kezelik a keleti katolikus közösségeket, a kommuniónak az alanyai. Egy másik érdekes szempont az inkább kánonjogi jogi jellegű, egyre inkább világossá válik, hogy a saját jogú egyházak, azok egymással egyenrangúak, és az egyház szerkezetében az egyes saját jogú egyházak azonos szinten helyezkednek el. Tehát a latin egyház egésze, illetve az egyes keleti katolikus egyházak, amennyiben azok saját jogúak, azok azonos szinten helyezkednek el, és ilyen értelemben saját jogú egyházak kommuniájáról is, közösségéről is beszélhetünk, a katolikus egyház így is leírható. A pápa fősége alatt élő, működő saját jogú egyházak közössége.
A keleti rítusú katolikus egyházak mit tanulhatnak ebből a szinodális útnak az értelmezéséből, hiszen a fogalom tőlük jön?
Igen. A keleti katolikus egyházakban a szinodális intézményrendszer fejlett, kiépült, viszont a szinodális működési mechanizmusban azt gondolom, hogy sokat tanulhatnak a jelenlegi folyamatból. Nagyon érdekes az, hogy Bartolomeusz pátriárka még fiatal szerzetesként, kánonjogászként egy előadásában értékként beszél a Lumen Gentiumnak az egyházképéről, és azt mondja, hogy ez a ortodoxiára is hathat. Tehát a keresztségből fakadó sajátos krisztushívői küldetésnek a szerepe, ami itt a szinoduson a figyelemnek a középpontjában áll, a keleti katolikus egyházak számára is iránymutatás lehet arra vonatkozóan, hogy az egyházi gyűlésekben hogyan értékeljék a klérusnak, illetve a világi krisztushívőknek a szerepét.
Ha lehet egészen röviden válaszolni, mit vársz a szinódustól, a szinódus után?
Ez egy nehéz kérdés. Én azt remélem, hogy a legfontosabb üzenete a szinódusnak, tudnélik, hogy az egyházon belüli párbeszéd, azaz egyház megújulása szempontjából rendkívül fontos. Ez egy olyan üzenet lesz, ami hat az egyházra és segíti a megújulását.
Kedves Péter, hálásan köszönöm a beszámolót, a munkádat, és egy egészséges jó pihenést a szinódus után.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. A Szabó Péter görögkatolikus világi kánon jogásztól készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni és búcsúzik Önöktől, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Hírpercek.